Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya
Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shri Chaitanya Charitamrita, Ádilla. Hetedik fejezet, 144. vers. Megízlelheti azt. Az Isten iránti szeretet olyan magasztos, hogy az emberi élet ötödik céljának tekintik. Isten szeretetét felébresztve, az ember elérheti a szerelem szintjét, és még ebben az életben megízlelheti azt. Srila Prabhupád magyarázata. A mayavádi filozófusok a felszabadulást, muktit tartják a tökéletesség legmagasabb rendű céljának, amely a tökéletesség negyedik szintje. Az emberek általában az élet négy fő célját ismerik. A vallásosságot, dharmát, az anyagi gyarapodást, artát, az érzékkielégítést, kámát, és végül a felszabadulást, moksát. Az odaadó szolgálat azonban a felszabadulás szintje fölött áll. Más szóval az ember akkor képes megérteni az Isten iránti szeretet, Krisna préma jelentését, amikor valóban felszabadult mukta. Amikor Rupa Goszvámit tanította, Sri Chaitanya Mahaprabhu kijelentette, Koti Mukta Madhye Durlabha Eka Krishna Bhakta. Sok millió felszabadult lélek közül talán egy válik az Úr Krishna Bhaktájává. A legkiváló mayavádi filozófus felemelkedhet a felszabadulás szintjére, de a Krishna Bhakti, Krishna odaadó szolgálata túl van az ilyen felszabaduláson. Srila Vyasadeva elmagyarázza ezt a tényt a Srimad Bhagavatamban, első ének, első fejezet, második vers. Dharma Prochita Kaitavo Tra Paramo Nishmata Rasmanam Satam Vegyam Vatsavam Asta Atra Vastu Sivadam Tapa Trajon Múlanam. Teljes mértékben elvetve minden anyagi célú vallást, a Bhagavata Purána a legfelsőbb igazságot tárja fel, amelyet csak a tiszta szívű bakták érthetnek meg. A legfelsőbb igazság az illúziótól megkülönböztetett valóság, amely mindenki javát szolgálja. Ez az igazság gyökerestől elpusztítja a háromféle szenvedést. A Srimad Bhagavatam, a Vedanta Sutra magyarázata a Paramo Nirmatsarana személyeknek való, azoknak, akik teljesen mentesek az irigységtől. A mayavádi filozófusok irigyek az Istenség személyiségének létére, ezért aztán a Vedanta Sutra valójában nem nekik szól. Teljesen fölöslegesen a Vedanta Sutrával foglalkoznak, de nem képesek megérteni, hiszen ahogy a Vedanta Sutra írója magyarázatában, a Srimad Bhagavatamban elmondja, ez a mű azok számára íródott, akiknek a szíve tiszta, Paramo Nirmatsarana. Hogyan érthetné meg a Vedanta Sutrát, vagy a Srimad Bhagavatamot valaki, aki irigy Krisnára? A mayavádik legfőbb gondja az, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségét Krisnát sértegessék. Annak ellenére például, hogy Krishna a Bhagavad Gita-ban azt kéri, hogy hódoljunk meg neki, a mai India legnagyobb tudósa és úgynevezett filozófusa tiltakozott ez ellen, és kijelentette, hogy nem Krishna az, aki előtt meg kell hódolnunk. Tehát így, mivel a mayavádik valamennyi fajtája irigy Krishnára, nem képesek felfogni a Vedanta Sutra jelentését. Még ha felszabadult szinten állnának is, ahogy azt minden alap nélkül bizonygatják, a Krishna iránti szeretet túl van a felszabadulás szintjén. Olyan tény ez, melyet Sri Chaitanya Mahaprabhu jelentett ki, és Krishnadas Kaviraj Goswami megismétli ebben a versben. Omam Jánati Virendasya, Jának Jonasa Lelkeje, Csakshurum Nirvitar Jéna, Tasmai Sri Guradhyama. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi, Bohura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupád megint jól van a mondogat.
Igen.
Csak hogy a kontextust értsük, mert remélem minden egyes lecke alkalmával elmondják a kontextust, bár hétről hétre azért ezt el lehet felejteni. Még mindig ott vagyunk, ugye, hogy Prakash Áranda Saraswati és a mayavádi filozófusok, vagy mayavádi szanyaszik körében van Sri Chaitanya Mahaprabhu Varanasiban, vagy Kásiban, vagy Benáresben, akárhogy nevezhetjük. Mert ugye a mayavádi szanyászik, azok sértegették az Úr Chaitanyát, hiszen látták, hogy énekel és táncol, és akkor ez a napi szadonája, és azt gondolták, hogy szentimentalista, aki nem érti a Vedanta filozófiát, hiszen a mayavádiknak ugye az az egyetlen tevékenységük, hogy a Vedantát tanulmányozzák, semmi más nem csinálnak, nagyon lemondottan élnek és tanulmányozzák a Vedantát, ez az ő szadonájuk. És akkor ugye most Srila Prabhupád mondja, hogy ezért a Vedanta igazából nem nekik való, mert ők sem tudják megérteni. Úgyhogy teljesen fölösleges, amit csinálnak, de ennek ellenére azért nagyon lelkesen csinálják. És akkor ugye Chaitanya Mahaprabhut is kritizálták, és ez nagyon fájt a baktáknak, főleg Chandrasekharnak, akinél lakott az Úr Chaitanya, és Taparmisrának, akinél meg érkezett, amikor Varanasiban volt, és kérlelték az Úr Chaitanyát, hogy hát menjen már el, és magyarázva már el nekik, hogy nem szentimentalista. És akkor Chaitanya Mahaprabhu nem nagyon volt hajlandó hosszú ideig, de aztán végül egy ponton, amikor jött egy brámon, aki rendezett egy nagy ilyen szanyasi találkozót, Varanasi szanyasi találkozót, akkor beadta a derekát és elment. De tudjuk, és akkor ott nagyon szerényen viselkedett, leült a lábmosó edény mellé, és akkor minden szanyasi nagyon csodálkozott, hogy hát művelt szanyasi, művelt majavádi szanyasi, hiszen a majavádi szampradájában kapott szanyaszavatást, hát akkor hogy lehet, hogy ilyen tisztátalan helyre ül le, mint egy lábmosó hely. És akkor, ugye amikor látták a Chaitanya Mahaprabhu testéből áradó fényt és sugárzást, akkor egyből megváltoztatták az elméjüket, és egyből gondolták, hogy hát ez biztos az Úr Nárayan, és akkor elkezdték kérdelni, hogy jöjjön közelebb, de persze Sri Chaitanya Mahaprabhu először vonakodott, mert ő szerény, és mint egy vajsnava szerény, és hogy ő nem mondta, hogy ő nincs olyan fejlett szinten, mint a majavádi szanyaszik, de azért végül megfogták és odahozták, odavitték a kör közepére, és akkor elkezdték kérdelni, majd megkérték, hogy hát magyarázz rá, hogy ez a éneklés, meg táncolás, amit ő művel, ami teljesen idegen a majavádi szanyasz szadonájától, és az olyan szentimentalizmusnak gondolják, hogy ez miért csinálja. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu nagyon alázatosan elkezdte mondani, hogy azért csinálja, mert a lelki tanítómestere, ugye Isvara Puri, az látta, hogy ő milyen ostoba, és ezért azt mondta neki, hogy neked nem kell tanulmányoznod a Védantát, mert úgyse érted meg. Ezért inkább itt van a Hare Krishna Maha Mantra, és akkor ezt énekeld egész nap, és akkor majd eléred a tökéletességet. És hát ugye persze ez nyilvánvalóan nem igaz, mármint hogy nem így van. És akkor Chaitanya Mahaprabhu elkezdte magyarázni a Szentnévnek a mindent, tehát Szentnévnek a hatalmát, és mint az odaadó szolgálat legmagasabb szintjét, és mint az odaadó szolgálat a legmagasabb szint. És akkor elért a végére, a magyarázatának a végére, mert itt már a vége felé járunk, a beszélgetés vége felé járunk, és akkor a majavádi szanyaszik megint megkérték itt a végén, hogy azért magyarázza el neki a Sri Chaitanya Mahaprabhu nekik a Védántának a lényegét. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu elmagyarázta, ugye, amit mi is nagyon jól tudunk, akkor is, hogyha az álmunkból felébresztenek bennünket, hogy a Védántának és minden gyánának három része van. Mi ez a három rész?
Sambandha, Abhideya, Prayojana.
Pontosan. Sambandha, Abhideya és Prayojana. És a szambanda az azt jelenti, hogy a létező közötti kapcsolat, de legfőképpen ugye Isten és az élőlény közötti kapcsolat, mert ez a leglényegesebb, ezt írja le. Akkor Abhideya, azaz a, igazából a Prayojana következik, a megértés szerint, az intellektuális megértés szerint a Prayojana következik, hogy mi az életnek a célja, mi ennek az egész szambandának, ennek az egész dolognak, a mindenségnek a célja. Ugye ezt írja le a Prayojana, és aztán az Abhideya pedig azt írja le, hogy hogyan lehet eljutni ehhez a célhoz. Tehát milyen gyakorlatok által lehet eljutni ehhez a célhoz. Ezt, ha megjegyezzük, akkor nagyon sok mindent. Tehát minden tudás, ami megvalósítást igényel, vagyis igazából minden vallásnak ez lenne az módszere, vagy ez a megértési módszere. És nem csak minden vallásnak, hanem valójában minden tudásnak is, mert igazából védikus értelemben csak az a tudás, amit megvalósít. Tehát csak egy elméleti tudás az nem valódi tudás. Tehát minden tudás így épül fel, hogy először van a tudás, aztán van a tudásnak a célja, és aztán van az, hogy hogyan valósítjuk meg. Nem csak a tudás, hanem minden dolog az életben e szerint a folyamat, minden folyamat az úton, amikor valamilyen célt akarunk elérni, így épül fel. Tehát akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu elmagyarázta ezt a verset, vagy mondta ezt a verset, ami a Prayojana, ugye? Hogy az élet célja az más, mint a Krishna préma, mint a Krishna iránti szeretet, amit már ebben az életben el lehet érni a szerelem, ami a szerelemben, a szerelem rasszában, a szerelmi rasszában, a madhurya rasszában a legmagasabb rendű, és ezt már ebben az életben el lehet érni. Tehát nem kell elmenni a Vaikunthára hozzá, hanem ezt már ebben az életben el lehet érni. Most itt Srila Prabhupád a magyarázatban elmagyarázza nekünk, hogy van a védákban, ugye a vallásosság úgy kezdődik, nem ebben a magyarázatban, de többi magyarázatában, elmagyarázza nekünk, hogy a vallásosság az ugye azt jelenti, hogy az az embernek a tevékenysége. Mert az négy fajta tevékenység, az ugye evés, alvás, védekezés és párzás, ez minden élőlényre, hát többnyire minden, legalábbis üzemlősökre jellemző. Ettől még nem feltétlenül lesz ember az ember, hanem az ember attól lesz, hogy vallásos. Tehát, hogy keresi Istent. Elkezdi keresni Istent, hogy Atatürya Brahma Jignyasa, ugye, felteszi azt a kérdést, hogy mi az életnek az értelme. Tehát innen kezdődik az emberi létezés. És akkor a védák ugye leírják nekünk a vallásos folyamatot, és akkor négy legitim célt adnak a védák nekünk. Négy legitim vallásos célt adnak. Ugye ez úgy is hívják, hogy Csatur Varga, vagy úgy is szokták hívni, hogy Tri Varga, majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért Tri. Tehát egyrészt, hogy Dharma, ami maga a vallás, vallásos út, Arta, az anyagi gyarapodás, Káma, az érzékkielégítés, persze a Dharma útján, tehát az olyan érzékkielégítés, ami megengedett, ami vallásosságában megengedett, és a Moksa, ez a negyedik. Tehát, hogy ezek az elismert, lehetséges vallásos célok. Tehát lehet vallásos módon érzékkielégíteni, nem probléma. De vallásos módon kell csinálni. Lehet gazdagnak lenni, nem probléma, de azt is megfelelő módon, ahogy a védek leírják, úgy kell megszerezni, és úgy kell vele bánni. Tehát, hogy ezek legitim célok. De igazából ezek azért hívják Trivargának, mert a Moksa az nem élik bele ezek az anyagi célokba, mert az már igazából átvezet a transzcendentálisba. Tehát, de egy másik szempontból, mindenre magyarázom, hogy miért, mégiscsak ez is a Csatur Varga, tehát mégiscsak anyagi cél. Tehát a Moksa az is van, meg ott is van. Na most, miért csinálja ezt a védák? Miért ad nekünk anyagi célokat? Miért teszi lehetővé az anyagi célokat? Azért, mert itt vagyunk az anyagi világban, és mi a célunk itt az anyagi világban? Na, mi a célunk?
Uralkodni
és érzékkielégíteni, ugye? És akkor itt az anyagi világban, az alacsonyabb szinteken, de még a magasabb szinteken is csak finomabb módon mi történik? Harc az érzékkielégítésért. Állandó harc az érzékkielégítésért. Igaz? Tehát harcban vannak egymással az emberek, harcban vannak a közösségek, harcban vannak a társadalmak, harcban vannak az országok. És miért harcolnak? Nem azért, nem az eszméért harcolnak, nem az ideológiáért, az csak a máz rajta. Hanem az érzékkielégítésére harcolnak. Ezért harcolnak. És akkor a védák miért próbálkozik? Védák próbálkozik azzal, hogy legalább valami szabályokat adjon, hogy ne essenek állandóan egymásnak az emberek, és ne nagyon durva módon harcoljanak, ugye? És lőjék meg egymást, és pusztítsák ki, amire láttunk számtalan példát már. Tehát a védák próbálják őket szabályozni. Igen ám, csak az ember, hogyha nevelve van erre, akkor ugye követi a vallást azért, mert érzékkielégítést akar. Bármit mond, igazából materialista szinten, vagy hát kezdő szinten, vagy még a karmakánda szintjén is az emberek azért követik a vallást, mert akarják ezt az altakáma dolgot. De amint ugye nem tanulják ezt, vagy egy kicsit is jobb anyagi körülmények közé kerülnek, akkor mi történik? Abba hagyják a vallás gyakorlását, mert úgy gondolják, hogy más úton is meg tudják szerezni az érzékkielégítést, nem? Ezért aztán üresek a templomok, üresek mindenhol, tehát hogy nincs, nem járnak az emberek, mert már minek kell Isten, már vallás nélkül is meg lehet szerezni az érzékkielégítést. Igen ám, csak akkor ebből mi fog következni? Az, hogy egyre keményebb lesz a harc, egyre nagyobb lesz az irigység egymás iránt, hogy ki tud többet megszerezni, ki tud jobban élvezni, ugye? És akkor mi lesz? Valaki akkor megunja, vannak olyan emberek, akik ezt az egészet megunják, és kiszállnak belőle, és akkor ők miket, mit akarnak? Ők akarják a mokshát, ugye? Tehát ezért mondja az, vagy ezért van az, hogy trivarga, mert a moksa az még mindig anyagi dolog. Mert mi a motivációja? Az a motiváció, hogy meg akarok szabadulni ettől az egész állandó küzdelemtől és állandó harctól a másokkal való érzékielégítésért. Ugye? Hogy megmondja valaki. És akkor keres valami más, valami magasabb rendű dolgot. De ez még mindig nem elég jó motiváció. És akkor azt mondja, itt ami utal erre a versre, a Srimad Bhágavatamból, hogy igazából a bhakták, vagy a Srimad Bhágavatamban való tudás viszont mindezek fölött van. Tehát, hogy ez transzcendentális. És a bhakták, akik követik a Srimad Bhágavatam tudását, van rejlő tudást, ők nem törődnek a versennyel, őket nem az érzékkielégítés érdekli, nem szállnak bele a versenybe egyáltalán, nem irigyek másokra, hanem mindenki jó akarói, és arra tették fel az életüket, hogy megmutassák, hogy ezen túl, hogy a lényeg ezen túl van. Hogy nem ez az életnek a célja és értelme, hanem az az életnek a célja és értelme, hogy elérjük Istent, elérjük Krisnát, és ez a végső megoldás mindenfajta szenvedésre, ami az anyagi világban jár, vagy világgal jár. Igen ám, de ezt a célt, azt mondja Krisna a Bhagavad Gita-ban, hogy ugye manusya nem sahasrésu, tehát hogy igazából ezt a célt, ezt a transzcendentális célt, még hogyha még ezer ember körül is, aki közül is, aki bármilyen szinten akar megvalósítást végezni, tehát hogy a moksa felé törekszik, akkor is alig akad egy is, aki egyáltalán bármilyen sikert elér. Ugye? Tehát, hogy ez az ember nagyon-nagyon ritka. De miért ennyire ritka? Miért nem lehet se karmával, se jánával, se jogával, se jánával egyikkel sem elérni Krisnát, csak is és kizárólag a bhaktival lehet elérni Krisnát. Tehát mindezekkel a másik folyamatokkal maximum el lehet érni a Brahman szintjét. Azt el lehet érni, mint ahogy a majavádi szanyasik is el tudják érni a Brahman szintjét, de annál tovább nem tudnak menni. Miért nem tudnak menni? Azért, mert Krisna ezt elmagyarázza nekünk, hogy a Bhagavad Gita-ban, igazából a középső részben, a legbizalmasabb, a bizalmas tudásban ezt magyarázza el nekünk végig. Azért, mert ő nem tárja fel magát előttük. Mert ugye Isvara Parama Krisna Szacsidánanda Vigraha, Anadir Ádir Govinda, Szarva Kárana Kárana. Tehát Krisna, mint Govinda, eredeti Govinda, ő minden okoka, Szacsidánanda Vigraha testtel rendelkezik, tehát ő rajta kívül nincsen semmi, és ő olyan hatalmas, beláthatatlan, hogy az ember hiába spekulál rajta, hiába próbál meditálni, hiába, tehát lehetetlen vállalkozás, hogy megismerje őt. Tehát egyszerűen csak nincs teteje a vállalkozásnak, mert nem tudja megismerni. Viszont Krisna Bhagavad Gita-ban kijelenti, hogy ő senki másnak nem tárja fel magát, csak a baktáknak. Miért? Azért, mert semmi mással nem lehet őt elégedetté tenni igazából, csak az odaadó szolgálattal. Semmi mással. Csak az odaadó szolgálattal lehet Krisnát elégedetté tenni. Ez hosszan magyarázza. És akkor, hogyha valaki elégedetté teszi az odaadó szolgálattal, akkor fokozatosan ugye, feltárja magát neki, úgy, ahogy elégedett. Olyan szinten, amilyen szinten elégedett vele. És ugye erre nagyon sok versünk van, például ott a Atashi Krishna Námádi Napbavéd Gráhyam India, ez a vers, ugye, ez a Bhakti Rasamrita Szinduból van, és azt mondja, hogy tompa anyagi érzékekkel senki nem tudja megérteni Krisnát, viszont Krisna feltárja magát azoknak, akik transzcendentális szerető odaadó szolgálattal szolgálják őt. Ugye? Viszont mindig vannak ilyen majavádik, akik azt mondják, hogy ez olyan könnyű. Ez a bhakti, ez olyan szentimentális, ez olyan könnyű. Ez csak szentimentálisok végzik. Ez a folyamat. De azt nem veszik észre, azt a hatalmas nagy, hogy mondjam, hiátust vagy logikátlanságot a mondatukban, hogy oké, ha ilyen könnyű az önmegvalósítás, akkor ők miért nem csinálják? Akkor ők miért bonyolítják a saját dolgukat? Miért akarnak ők egy bonyolultabb dolgot csinálni, ha a bhakti ilyen könnyű? Ugye? Mi a megoldás? Az, hogy a bhakti igazából egyáltalán nem könnyű. Sőt, főleg úgy nem könnyű, ahogy ha megfelelően végezzük. Mert lehet, hogy ahogy a bajavádik elképzelik ilyen szabályok nélkül, ahogy a prákrita szahadzsiák végzik, ugye csak beöltöznek Krisnának, és akkor énekelnek, táncolnak mindenfajta szabálykövetés nélkül, az lehet, hogy könnyűnek tűnik. De valójában nem ez a bhaktinak az útja. És hogyha valaki nem így csinálja, nem a szabályoknak megfelelően, ahogy a sászrek és a goszvámik leírják nekünk, hogy hogy kell csinálni, akkor abból mi történik? Szintén bhaktira számított szindú, híres vers, a Suti Smriti Kánádi, Pancsarátra Vidhim Vínám, Ajkántiki Harér Bhaktir, Utpátájáról a Kalpati. Ugye? Tehát, hogyha valaki nem veszi figyelembe az odaadó szolgálata során a Sutit, a Smritit, a Puránánkat, és az egyéb Pancsarátrát és az egyéb szentírásokat, akkor az odaadó szolgálata, az úgynevezett odaadó szolgálata csak zavart fog okozni a társadalomban. Ugye ezek a prákrita szahadzsiák például, vagy minden más a szampradája, akik nem követik a lefektetett szentírásokban lefektetett elveket, az abidéját, ugye az abidéjának a szabályos folyamatát. Igen ám, de mi van akkor, mi van velünk? Mi van velünk, akik jövünk az utcáról, és akkor valahogy elkezdjük csinálni a folyamatot, semmilyen tudásunk nincs, nagyon messze el még egy mayavádi szanyászitól is, tudásban vagy akármiben. Tehát akkor nekünk mi az esélyünk? Na mi az esélyünk? Krisna ezt is elmondja nekünk a 10. fejezet híres verseiben, ugye 10-10, hogy Tésám, Szatata, Yuktánám, Bajatám, Priti Purvakam, Dadámi Buddhi Yoga, Jénamám, Hajantité, vagyis aki hittel és odaadással szolgál engem, annak megadom azt az értelmet, amivel eljuthat hozzám. Tehát mivel kell kezdeni? Hittel és odaadással. Nem a Vedanta tanulmányozásával kell kezdeni, hanem ha valaki hittel és odaadással kezdi, akkor Krisna fokozatosan megadja neki azt az értelmet, amivel eljuthat hozzá, és akkor folytatja, hogy Tésem, Éván Kampártam, Aham Agyánam Yamjam Tama, Násajam Árma Bárvasztó, Gyána Dipéna Bászvatár. Tehát, hogy különleges kegyemből én, aki a szívükben lakozom, a tudás fénylő lámpásával eloszlatom a tudatlanságból származó segítséget. Tehát még azok is, akik esetleg nem elég okosak, nem elég intelligensek ahhoz, hogy tanulmányozzák a szentírásokat, és megértsék, Krisna még azoknak is a szívében is ott van, ugye? Hogyha ott van a szívében, hogyha a bhakta ott tartja a szívében odaadó szolgálattal, akkor el fogja oszlatni a tudatlanságból származó sötétséget a szívében, és meg fogja neki adni azt a tudást, amivel el tudja érni. És Krisna senkivel nem teszi, senkivel, csak a bhaktáival, akik odaadóan szolgálják őt, akik tiszta szívvel és odaadóan szolgálják őt. Ezt senki mással nem teszi meg. És akkor mi ennek a folyamata? Az a folyamata, hogy megkapjuk az odaadó szolgálat magját, vagy az agyát, a szukritit, hogy egy baktától, egy tiszta baktától felébred a szívünkben a vágy, és akkor elkezdjük gyakorolni. És aztán elkezdjük gyakorolni úgy, ahogy a bakták és a lelki tanítómester, aki nélkülözhetetlen az úton, az ő követésével, ezt mondja nekünk. És akkor mi ez az út? A Sravanam Kirtanam Visnusmaranam. Ugye? A legfontosabb folyamat a szentnél éneklése. Tehát ez megkerülhetetlen, nem lehet másként. Nem lehet másként, nem lehet önkényesen kitalálni magát a folyamatot, mert ez az abidéja. Tehát ez fog elvezetni oda, ami elégedetté teszi Krisnát az odaadó szolgálatban. Na most, nagyon érdekes, hogy kire utal Srila Prabhupád, nem nevezi meg azt a tudóst, azt a nagy indiai tudóst, akire ugye szemben láthatóan irtózatosan mérges, aki ugye nem ezt az utat hirdeti és követi. Nagyon, nagyon nyilvánvaló, hogy ez a tudós, ez a Krisnamurti, ez a Jiddu Krisnamurti nevezetű nagyszerű ember, idézőjelben, aki viszont tökéletesen kortársa volt Srila Prabhupádnak egyébként, nem tudom, hogy tudtátok-e, bár tovább élt, mint Srila Prabhupád, de egy évvel korábban született, mint Srila Prabhupád, de teljesen kortársa volt. És akkor őről azért érdemes beszélni, mert mindaz, amit képvisel, az tökéletesen ellentéte mindannak, amit Srila Prabhupád képvisel. És hogyha annak ellenére, hogy ő dél-indiai brámana családban született, és ugye ő volt az, akit felfedeztek a teozófusok, emlékszünk? Tudjuk, hogy nagyjából mi ez a teozófia?
Antropozófia, teozófia.
Teozófia volt előbb.
Előbb, aha.
A teozófia,
Steiner
előtt, igen. A teozófia ugye az egy 1800-as évek vége felé, második felében egy bizonyos Helena Blavatsky által kitalált vallás. Helena Blavatsky. De igazából nem mondták magukról sohasem, hogy vallás, mert hogy nincsenek rituáléik, nincsen papság, stb. De valójában úgy működik, mint egy vallás. És akkor ez a Blavatsky nem csinált más, ő egy ilyen szellemlátó volt, tehát ilyen spiritista volt, nem csinált más, mint nagyon sok szentírásból összegyűjtögette a neki tetsző gondolatokat, és végül arra jutott, hogy ez a Sophia Perennis, ez a fő egyik, a fő terminológiájuk, ami azt jelenti, hogy az isteni vagy örök tudás, tehát létezik ez a Sophia Perennis, ami minden vallásban ott van, tehát aminek a minden vallásnak a lényege, és akkor végül helyes következtetésre jutnak, tehát nem az a probléma, hogy nem jutnak helyes következtetésre, hanem minden más, amit majd mindjárt elmondom. Tehát helyes következtetésre jutnak, és akkor azt mondják, hogy ez a tudás, ez Isten, Istennek a lényege, ez az abszolút igazságnak a lényege, és hogy akkor ez a tudás, az abszolút igazság, Isten egy transzcendentális létező, azt nem mondják meg, hogy személyes vagy személytelen, tehát nekik mind a kettő belefér, személyes is és személytelen is. És akkor az összes ember, azt nem lehet tudni, hogy az állatok is vagy csak az emberek, de az összes ember ugye ebből részes, tehát ennek a része, részes ennek a tudásnak. És éppen ezért, amikor az igazságot keresed, akkor nem kell semmi más csinálnod, mint meditálnod mélyen, és különböző spiritista gyakorlatokat végezned, semmilyen nem kell megerőltető, meg semmi, nem megerőltetés, csak magadba nézned, és akkor fel fogod fedezni magadban a tudást, mert minden tudás ugye benned van, csak kellőképpen hozzá kell tudnod férni. Ugye? Ami alapvetően nem egy rossz gondolat, csak mégsem igaz. Mégsem, alapvetően mégsem igaz, mert az a tudás, az a parányi szikra, ami benned van, az a igazi, végtelen Krisnához képest való tudás, tehát azt nem fogod tudni a parányi szikrán keresztül megérteni. Ugye ezt pont előmagyaráztam el, hogy miért. Viszont ehhez ők még társítanak nagy tanítókat. Tehát, hogy szükséges, hogy legyenek nagy tanító. És akkor, amikor felfedezték 15 éves korában, hogy ezt a Jiddu Krisnamurtit, akkor őt is úgy gondolták, hogy ő a mai kor nagy tanítója, és akkor ketté is szakadt miatta a teozófia, mert a nyugati teozófusok úgy gondolták, hogy ő Jézusnak az inkarnációja, a keleti teozófusok, az indiai teozófusok meg úgy gondolták, hogy ő Buddhának az inkarnációja.
Na.
Ugye? És akkor
nem tudták szintetizálni a két elképzelést.
Nem tudták szintetizálni. De az a lényeg, hogy aztán úgy nevelték, és mire alapozták ezt a megváltást? Ezt arra alapozták, hogy ugye Krisnamurtinak az apukája, a teozófusok, mert átköltöztek a teozófusok Indiába egy ponton, valamikor a 20. század elején átköltöztek Indiába. És akkor ott náluk szolgált, vagy az ő alkalmazásukból volt a Krisnamurtinak az apja, és akkor elég gyakran ugye felmerült Krisnamurti is, és egyszer meglátta a vezetőjük, a leadbeater meglátta ezt a Krisnamurtit, és aki aurát látott, tehát ilyen clairvoyance volt, és látta az auráját, és akkor megállapította, hogy semmi önzés nincs az aurájában. Tehát, hogy ez annyira magas, emelkedett lélek, hogy semmi, semmi önzés nincs az aurájában, és akkor egyből elkezdték, ugye. Nem magukhoz vették, gyakorlatilag elvették a családjától, a testvérével együtt, akit Nityán Andának hívtak egyébként. Tehát érdekes a sztori egyébként. És akkor nevelték, de ez a Krisnamurti, ez nem hajlott. Nem hajlott igazából a Védanta tanulmányozására.
Mert csak énekelni és táncolni akar.
Nem hajlott a Védanta tanulmányozására. És aztán egyszer, úgy 21-22 éves korában, Amerikában volt egy nagy élménye, egy ilyen maga számára transzcendentálisnak nevezett élménye. Igazából ez egy ilyen, valószínűleg valami fajta ilyen epilepsziás roham lehetett, ami aztán utána komolyan, ami aztán utána többször élete során folyamatosan megismétlődött, aminek következtében az érzékei ki rendkívüli módon kiélesedtek, és a színeket, a formákat, mindent sokkal élesebben látott. Ezt leírja egyébként a visszaemlékezésében, és aztán ezek után szakított a teozófusokkal. Mert rájött, hogy igazából ő tényleg látja a valóságot, és ehhez a valósághoz, amit ő lát ezekben a transz állapotokban, nem kell se Isten, se Védanta, se lelki tanítómester, se senki nem kell hozzá, hanem csak egyszerűen el kell érni ezt az állapotot, azaz meditálni kell, mert ha valaki meditál, akkor előbb-utóbb, kitartóan meditál, akkor előbb-utóbb saját maga meg fogja tekinteni, meg fogja látni ezt az igazságot saját magában. És minden szervezett vallás, minden tanító, minden dogma csak akadályozza ezt. Ugye? Nem véletlen, hogy Srila Prabhupáda ennyire ki volt akkor rá. Na most, hogyha elolvassátok, bármit elolvastok Krisnamurtitól, aki nagyon sokáig élt, 90 éves koráig élt, még 86-ban is itt kísértett az anyagi világban. Akkor a New Age, és ismeritek valamennyire a New Age-et, akkor tudjátok, hogy a New Age-nek az összes szava hozzá, szinte hozzávezethető vissza. Semmit nem mond, szammandagjánó, semmi szammanda, mert hát ugye arra nincs is szükség, csak akadályt képez. Semmi prajógyana, az a legkevésbé sincsen prajógyana, csak valami gőzös hablatyolás a meditációról, meg a meggyőzésre arról, hogy szabadnak kell lenned, mert a szabadság ugye feltétlenül szabadnak kell lenned ahhoz, hogy ezt a kötöttség nélküli meditatív állapotot elérd, és hogyha ezt eléred, akkor úgyis meg fogod látni az igazságot, amely a legfontosabb dolog az életben, és nem kell semmi. Tehát komolyan mondom, egyszerűen csak az embernek az agya így összemegy, amikor elkezdi olvasni azt, amit ír. Próbáljátok ki. Mert semmi veleje nincs, annak, amit ír. Csak az egész egy ilyen vehemens meggyőzés arról, hogy legyél szabad, keresd az igazságot, és meditálj, és vess el mindent. Ebből áll, és ezt variálja könyveken, izéken keresztül, tehát félelmetes. Félelmetes az egész. Tényleg.
Mit? Kajálják.
Pontosan. És az emberek kajálják, iszonyatosan kajálják, mert nem kell semmit sem csinálni. Mert azt elhiteti veled, hogy te vagy igazából saját magadnak elég vagy te ahhoz, hogy a mindenséget és a legfelső célt elért. Tehát még csak ember se kell hozzá, még csak semmi nem kell hozzá. Ugye? Tehát nem csoda, hogy vonzó. Csak hát azért is elmondta nekünk a Bhagavad Gítában, hogy
neki van más
elképzelés erről az egész dologról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Jiddu Krisnamurti nem. Mint ahogy ma már nem hallani szinte sehol se a nevét.
Szankirtan néha lehet.
Néha lehet még?
Mondja.
Mondjuk a teozófusok megtagadták. Tehát a teozófusok teljesen. Na. Felmész a teozófusok honlapjára, nincsen már ott. Tehát nincs, már nem is.
De teozófusok még vannak.
Teozófusok még vannak, persze. Sőt, hát a teozófia az igazából minden New Age-es, ilyen szinkretista vallás a teozófiából visszavezethető a teozófiára. Tehát mindegyik. Amikor azt hallod, hogy hát bennem van ugye a lényeg, és akkor az önmegvalósítás az abból áll, hogy a lélek az inkarnálódik, és akkor egyre magasabb szinteket.
Szientológia
is. Szientológia is. Szientológia
is. Az is teozófia.
ebből nőtt ki, nem azt mondom, hogy teozófia, de ebből a gondolatkörből nőtt ki. Úgyhogy, ami hát nem rossz gondolat, csak abszolút nem teljes és materialista. Miért? Miért materialista?
Nem, csak mondom, hogy a szientológia materialista. Ott nincs
a többi is materialista. De miért materialisták?
Hát mert utasítják Krisztát az abban a szempontban.
Nem azért, mert nem utasítják el, a transzcendens nem utasítják el, de mégis miért materialisták?
Nem tudom.
Mert mi a céljuk?
A mukti, de az a materialista.
Pontosan, de miért? Azért, mert ők csak érzékkielégítésből akarják a muktit is. Mert az csak az élvezetnek egy magasabb szintű formája. Tehát az a cél, hogy én tökéletesebb legyek, hogy én elérjem a feltétlenül a mindenfajta boldogságot, ugye? Itt az anyagi világban lehetőleg már. Tehát ezért, mert semmilyen transzcendentális cél nincs benne. De még egy dolgot elmondanék, ami nagyon fontos, hogy Chaitanya Mahaprabhu nem csak itt beszélt erről a dologról, hanem van egy nagyon híres másik beszélgetés is, ugye, amikor a tatvavádikat tette helyre Dél-Indiában, tatvavádik, akik ma Madhvácsárjának a követői. Ugye amikor Udupiban járt, Udupi az Madhvácsárjának a születési helye, és ott van egy nagyon szép templom, egy Gopal Murti, valamint Udupi, amit Madhvácsárja fedezett fel, és a mai napig imádják, legalábbis ezt írt a Srila Prabhupada Chaitanya Charitamritában, aztán reméljük, hogy tényleg imádják a mai napig is. És akkor ott Chaitanya Mahaprabhu látta, hogy ezek a tatvavádik nagyon büszkék arra, hogy ők vajsnavák, és hát nagyon büszkék a tudásukra és a vajsnava voltukra, és akkor ezért csak úgy szerényen, ugye ahogy szokott ilyen helyzetekben, csak úgy szerényen odament a ácsárjájukhoz, és megkérdezte, hogy hát kérlek, mondd meg nekem, hogy mi az élet célja, mert én nem tudom. És akkor a tatvavádi ácsárja elmondta neki, hogy az élet célja nem más, mint a varnásrama követésével, a varnásrama kötelességeink teljesítéséből származó eredményt felajánlani Krisnának, az Istenség legfelsőbb személyiségének, és akkor ezáltal valaki elérheti a ötféle felszabadulást, azaz eljuthat a Vaikunthára. Ugye, és akkor Chaitanya Mahaprabhu hát elmagyarázta, hogy hát ez semmilyen elemében nem jó. Tehát ez semmilyen elemében nem egy vajsnava, és nem a szentírásoknak megfelelő megközelítés, mert ugye nem a varnásrama dharma kötelességeinek végzése az út, hanem a savanam kirtanam visnosmaranam az út. Nem Krisna anyagi eredmény, nem a gyümölcsöző tettek fel ajánlása a legfőbb vallási folyamat, hanem az odaadó szolgálat a legfőbb vallási folyamat, és nem a Vaikunthára való eljutás a cél, nem a felszabadulás a cél, hanem a Krisna préma a cél, ugye? Tehát, hogy semmilyen ponton nem jó. És akkor mondta Tatvavádi, és mondta neki, hogy hát nem is értem, hogy ezt miért titkoltad el előlem, ezt a tudást. Pedig te biztos, hogy tudod, de valószínűleg annyira elbizakodott vagy, és engem annyira alacsony rendűnek gondoltál, hogy ezért nem osztottad meg velem ezt a tudást. És akkor a tatvavádi szarnyaszi ugye nagyon szégyelte magát, és mondta, hogy hát igen. Tehát Chaitanya Mahaprabhu ugye nem csak a majavádikat rakta helyre, hanem a saját szampradájainkba tartozók, sőt, hát madva követői, ugye Gaudiya, madva Brahma, madva Gaudiya, csak a szampradája vagyunk, tehát igazából még ha csak formálisan is, de leginkább ehhez a szampradájához csatlakozunk. Úgyhogy Chaitanya Mahaprabhu itt is megfelelőt alkotott. Oké, köszönöm szépen. Srila Prabhupád ki. Jai. Chaitanya Charitamrita ki.
Jai. Kegyelme Maharajnak tesi ki. Jai.
Góra Bhakta Vrinda ki.
Na majd én hiszem.
Chaitanya Charitamrita ki.
Jai.